Kedves testvérek, egy fárasztó, de nagyon áldott nap végén vagyunk, és újabb fárasztó és nagyon áldott dolgok következnek. Ami igazán értékes, az nehéz. Ugye az arany az értékes, az nagyon nehéz. Úgyhogy Isten adjon nekünk most még erőt, figyelmet ebben a nagyon hektikus, meleg, forró időjárásban, és adja, hogy a szívünk forrósodjon fel az ige hatására. Nem tudom, hogy leszünk-e még, vagy pedig úgy néz ki, hogy ennyien vagyunk, mert közben többen jöttek, mentek. Minden este elkezdjük. Légy szíves kivetíteni az éneket. Megkérdezem, hogy ismerjük ezt az éneket. Ki az, aki ismeri? Jaj, de jó. Egyedül, vagyis ketten vagyunk már. Ez egy Finn Pekka Simojoki nevezetű lelkész, a zeneszerzőnek az egyik éneke, a húsvéti történet. Egyrészt arról szól, hogy új reggel virrad, felkelt a nap már. Hát itt ugye mindig átéljük a napkeltét kétszer, most is, mert ahogy megy lefele a nap, úgy bevilágít ide, mint hajnalban. Na mostan, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a feltámadás csodálatos reggele, az nincs napszakhoz kötve. Egészen biztosan tudjuk, hogy például az emósi tanítványoknak húsvét hajnala, húsvét alkonyatán derült föl, ugye? Ő nekik akkor ragyogott föl, a feltámadottnak a fénye. Ez egy kicsit olyan frissebb ének, talán éppen azért is, hogy a fáradtságunkat megpróbáljuk ezzel is kicsit leküzdeni. Elénekeljük az első versét, és akkor lehet, hogy egy kicsit gyakoroljuk is, jó?
Thank you.
remekül ment. Szeretettel köszöntjük újra Ferenc Erzsikét. Hamarosan átadjuk a szót, még egy ének következik. Még addig egyet pihenhetsz, messziről érkezett fárasztó útja volt neki is. Nagy örömmel emlegették a csoportokban a tegnap esti szolgálatot. Hát várjuk a befejezést, egy olyan könyvnek a befejezését, ami tulajdonképpen nem fejeződik be, vagy pedig nem nagyon jó helyen fejeződik be, úgy látszik, de van ilyen, és hogy ennek mi az értelme, majd ez mindjárt ki fog derülni. Az biztos, hogy az Úrnak nagyon sok baja van velünk az ő profétáival, nem csak Jónással, ezért olyan jó, hogy az ő kegyelme végtelen, ahogyan ezt Lázár Attila az énekében megírta, úgyhogy ebben a végtelen kegyelemben reménykedünk most, és erre kérjük az Úristen áldását, a Szentlélek áldását, hogy a mai igében ebből kaphassunk majd.
Békesség néktek, a feltámadott élő Jézus szavaival köszöntelek újra titeket, kedves testvérek, amikor együtt vagyunk azért, hogy ezt a békességet, ami Urunktól megint megkapjuk, átvegyük, szívünkhöz közelengedjük. Legyen ez a mi esti elcsendesedésünk, alkalmunk az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében. Ami Urunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme legyen a ti lelketekkel. Imádkozzunk. Uram, áld meg minden órámat és minden percemet. Áld meg a siető napokat, a sokszor hosszú éjeket. Áld meg fájdalmaimban, és áldj meg az örömökben. Áldj meg a munkában, áldj meg imádkozásomban. Áldj meg a könnyeimet, áldj meg a mosolyomat, áldj meg a terveimet, áldj meg a sikertelenséget. Áld meg azokat, akik közel állnak hozzám. Áld meg azokat is, akik ellenségként gondolnak rám. Áld meg minden jó törekvést, a békét, és áld meg azokat, akik az életért küzdenek. Áld meg hazámat, egyházamat és az egész világot. Áld meg most mindannyiunkat, amikor azért jövünk hozzád, hogy békességedet keressük. Ígéreted szerint küldd el a te szent lelkedet, hogy ő készítsen fel bennünket az ige hirdetésére és befogadására. Ahogyan megígérted, Urunk, légy jelen közöttünk. Itt vagyunk előtted. Szavadat akarjuk hallani. Szükségünk van rád. Töltekezni akarunk. Olyan kevés a reménységünk, a szeretetünk, a hitünk, olyan kevés az erőnk, mindezeket most is, és minden napon tőled kérjük és várjuk. Légy közöttünk, Atyánk, ahogyan megígérted, Jézus Krisztus, ami Urunk nevében kérjük ezt tőled. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A mai estén elérkeztünk tehát Jónás könyvének az utolsó fejezetéig, a negyedik fejezetig, ebből olvasom Isten igéjét. Illetve még az előző fejezet utolsó versét hozzáolvasom, amit tegnap ugyan már hallottunk, de ehhez kapcsolódik a negyedik fejezet első verse. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta a rosszat, amelyről azt mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Ez azonban nagyon nem tetszett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, Hát nem ezt mondtam, amikor még otthon voltam. Azért siettem, hogy tázízba fussak, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, és nagy a kegyelmed, és a gonoszt is megbánod. Most azért, Uram, kérlek, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr pedig azt mondta, vajon jogosan haragszol-e? Azután kiment Jónás a városból, és a várostól keletre leült. Csinált magának ott egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi lesz a városból. Az Úristen pedig úgy rendelte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, hogy árnyékot tartson a feje fölé, és megoltalmazza őt a hőség ártalmától. Jónás pedig nagyon örült a bokornak. De másnap hajnalban egy férget rendelt Isten, és az megszúrta a bokrot, úgyhogy elszáradt. Amikor a nap erősen sütött, tikkasztó keleti szelet rendelt Isten, és a nap rátűzött Jónás fejére, mire ő elbágyadt. A halálát kívánta, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten azt kérdezte Jónástól, vajon méltán haragszol-e a ricinus bokor miatt? Ő azt mondta, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig azt mondta, te szánod a bokrot, amelyet nem te fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnövekedett, és egy másik éjjel elpusztult. És én ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12x10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között. És sok ott a jószág is. Itt ér véget Jónás könyve, ahogy hallottuk, tulajdonképpen úgy érezzük, hogy befejezetlenül, de már tegnap utaltunk arra, hogy nekünk kell befejezni ezt a könyvet, és a történet velünk folytatódik. Hogyan állunk mi ehhez az egész történethez, Jónás történetéhez? Vajon, hogyha az evangéliumot egy szóban kellene összefoglalnunk, mi lenne az az egy szó? Gondolkoztunk-e már ezen? Vagy milyen szavak jutnak eszünkbe, amikor az evangélium lényegét akarjuk nagyon tömören, nagyon röviden kifejezni? A kiinduló pont az, hogy az Édenkertben mi emberek mindent elrontottunk, amikor a függetlenséget választottuk, amikor úgy döntöttünk, hogy mi határozzuk meg, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Mindent elrontunk, amikor a magunk útját járjuk, a magunk tervei, vágyai, akarata szerint mi akarjuk berendezni az életünket úgy, ahogyan nekünk tetszik. Tehát mi emberek képesek vagyunk mindent elrontani. Azonban Istennek már a kezdet-kezdetén megvolt a terve arra, hogyan segítsen rajtunk. Azonban Isten annyira szeret, hogy nem törődik bele abba, hogy nélküle éljünk és elveszítsük az életet. Azonban Isten nem akarja, hogy az ember elvesszen, hanem hogy megtérjen és éljen. Azonban minden békétlenség ellenére Isten képes lecsitítani a mi háborgó, nyugtalan, békétlen szívünket. Azonban ez az egy szó, amit kaptunk egyébként témaként a mai estére, azonban ez tulajdonképpen magában foglalja az evangéliumot. Vagy legalábbis nagyon sok mindent elmond az evangéliumról. A jó hír tehát ebben az egy szóban összefoglalható, azonban. Ez a mai kulcsszavunk. És a lényeg az, hogy mindazzal szemben, ami emberi, amit mi elrontunk, ami a mi életünket gyötri, kínozza, ami nehéz, ami fájdalmas, lehet sorolni. Azonban ott áll az Isten mentő szeretete, az ő kegyelme, az ő szabadítása. Azonban Isten mindennek ellenére életet, üdvösséget akar nekünk adni. Meg akar békéltetni minket önmagával. Hát három pontban gondolhatjuk ezt végig a történet alapján. Egyrészt Isten meg akarja békéltetni magával Ninivét, meg akarja menteni a nagyvárost. Másodszor meg akarja menteni Jónást is, neki is segíteni akar, hogy visszataláljon az életbe, hogy visszataláljon hozzá Istenhez, és harmadszor nekünk is, az egész világnak is, nekünk is, itt mindannyiunknak elkészítette Isten a békességet, a szabadulást, a megmenekülést. Tegnap főképpen, persze nem lehet a kettőt elválasztani, az emberi meg az isteni oldalt, mindig, ha az emberről beszélünk, ott van az Isten is, és ha az Istenről beszélünk, ott van az ember is, de tegnap a hangsúly mégiscsak az emberi oldalra, a bűnre, a megtérésre, az engedetlenségre esett a hangsúly, és a hátha szónak a reménységet hordozó üzenetéről. Ma pedig ezzel az örömhírrel akar Isten minket megajándékozni, azonban. Ott van tehát először is Ninive. Ninive a romlott, gonosz, bűnös, elvetemült város. Isten azonban meg akarja menteni Ninivét. Isten azonban meg akarja békéltetni magával az ott élő embereket. Tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet, mondja Jónás ennek a fejezetnek a második versében. És jól mondja, igaza van, az Isten valóban türelmes, nagy a szeretete, nagy az irgalma, és sajnálja, szánja a várost, meg akarja menteni. Segíteni akar neki. Hát éppen ezért küldi oda Jónást először, másodszor, éppen ezért nem hagyja, hogy elmeneküljön. Éppen ezért tesz meg mindent szeretetből a városért, mert szánja, mert meg akarja menteni. Minden ezért van, meg akar nekik bocsátani. Amikor Isten látta, amit tettek, hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Isten megmásította a saját elhatározását, megbánta. Két helyen olvasunk erről a Bibliában, hogy Isten valamit megbán. Az első ugye az a szomorú történet, a Noé özönvize előtt hangzik el. Ez az indoklás, hogy Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre. Nem bánt meg semmi mást a teremtésből, látta Isten, hogy minden jó, nem bánta, hogy megteremtette a fákat, a füveket, a tengert, az állatokat, de megbánta azt, hogy embert teremtett, amikor látta, hogy elhatalmasodott a gonoszság a világon. Megbánta Isten, hogy embert teremtett. Ez az egyik, az első. És a másik, amit itt olvasunk Jónás könyvében, ellenkező előjellel történik. Megbánta Isten, hogy el akarta pusztítani a várost, megbánta azt, hogy veszedelembe akarta őket dönteni, megbánta, és mégsem tette meg. És mind a két bánat mögött az Isten végtelen nagy szeretete van ott. Szeretetből teremtette az embert, és szeretetből bánta meg, hogy az emberek egymást ölik, pusztítják, hogy a gonoszság betölti ezt a földet, és szeretetből bánta meg azt is, hogy el akarta pusztítani a várost. Szánja Isten, szereti Isten a várost, és ezért segíti el őket egy olyan bámulatos, fergeteges megtérése, amiről tegnap hallottunk. Csodálatra méltó, hihetetlen, hogy Jónás prédikációja nyomán az egész város, kicsintől a nagyig, megtér, megváltozik, bűnbánatot tart, odafordul az Istenhez, és elkezd könyörögni, hát ha mégis megbocsát az Isten. Valami fantasztikus dolog történt, ahogyan hallottuk tegnap. Szereti a várost, és ezért figyelmezteti őket. Ezért kapnak egy időt, ezért kapják ezt a 40 napot, a megtérésre, a kegyelmi időt. Kicsit bele gondolhatunk abba, hogy ez a Jónás vajon miről prédikált? Mit mondott, ami így megindította a városnak a szívét, még a királynak is, a kormányzóknak is, ahogy hallottuk. Hát mit mondott? Ugye annyi van csak leírva, azt tudjuk, hogy hirdette az Isten ítéletét, még 40 nap, és elpusztul Ninive. De úgy gondolom, hogy valószínűleg beszélt a megtérésről is, a bűnbocsánat lehetőségéről is, mert különben mi lett volna, különben csak kitört volna a pánik, nem tudták volna az emberek, hogy mit csináljanak, de tudták, hogy mit kell tenniük. Bizonyára Jónás arról is beszélt, hogy van lehetőség a megtérésre, hogy az Isten megbocsát. De akárhogy is volt, egy biztos, hogy az ő ige hirdetése valami fantasztikus hatást ért el. És most itt kicsit álljunk meg, és gondoljunk arra, hogy mi is kapunk időt. Mi is kaptunk, és kapunk kegyelmi időt, hiszen még itt vagyunk. És gondoljunk arra, hogy hányszor kopogtatott nálunk is az Isten, hányszor próbált minket is megszólítani, hogyan hívogatott és hívogat bennünket szüntelenül, törvénnyel és evangéliummal, és meghallgatja imádságainkat, és mindig készített és készít utat nekünk a menekülésre, készít lehetőséget, utat arra, hogy hozzá visszataláljunk, megmutatja, hogy miből kell megtérnünk. Szeretete még arra is képessé teszi az Isten, hogy megbánja az elhatározását. És itt Ninivében látjuk, nem hajtja végre az ítéletet, mert a haragja fölött, a jogos haragja az ítélete fölött győz a szeretete. Nagyobb az Isten szeretete a haragjánál. Ott van másodszor Jónás is. Őt is meg akarja Isten menteni. Igaz, hogy Jónás engedetlen proféta, azonban Isten őt is meg akarja békéltetni. Babicsot hadd idézzem megint, mint tegnap. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett. Ez kegyelem. Kegyelem volt az a szél, az a vihar. Kegyelem, hogy nem engedi Isten elfutni a profétát, nem engedi, hogy az engedetlensége végképp eluralkodjon rajta. Aztán, ahogyan hallottuk, másodszor is szól hozzá, másodszor is küldik, ugyanazzal a küldetéssel. Aztán Isten annyira irgalmas, annyira kegyelmes, hogy fogják Jónást és behajítják a tengerbe. De ez is kegyelem. Még itt is el van készítve számára a menekülés, a szabadulás. Babics így idézi ezt. Az Úr pedig len készített vala Jónásnak egy hatalmas cethalat, s elküldte tátott szájjal, hogy benyelni halat, s vizet vederszám nyelve mellé. A hal Jónás számára a megmenekülés helye lesz. Tegnap már utaltunk rá, hogy az újjászületés helye, és erről szólnak ezek az első képek itt, ahol ugye az elsőnél ezt a kérdést tettük föl, hogy a hal Jónás számára az sír, vagy pedig anyamék, és itt van ez a magzati pozícióban elhelyezkedett proféta, aki lesi, várja a halnak a száját, hogy kiszabaduljon. ott Isten valami nagy csodát tesz vele. Aki a halból kijut, az már nem ugyanaz a Jónás. Formálja, alakítja őt, és egy megváltozott emberként kerül ki a halnak a szájából. Mert Isten azt a helyet, a hal gyomrát a szabadulás helyévé teszi, az újjászületés helyévé teszi a számára. Isten a fájdalomban, a bajban, a szenvedésben, a sötétségben különösen is közel van hozzánk. És a szenvedés, a fájdalom, a baj, a krízis oda vihet minket az Isten elé, megtaníthat minket igazán imádkozni, mint hogy Jónás is a hal gyomrában tanulta meg az igazi imádságot. Megújult ima életünket és újjászületésünket szolgálhatja minden krízis. Isten felhasználhat minden fájdalmat, szenvedést, hogy figyelmeztessen, hogy a szeretetére ráébreszen, hogy magához egészen közel vonjon. Isten meghallgatja Jónás imádságait. Hát az első imádságról biztos többet hallottunk a második napon, az egy igazán Isten szerint való könyörgés. Hiszen ott Jónás elismeri Isten előtt az ön nyomorúságát, megvallja tulajdonképpen az engedetlenségét. Egy Istennek tetsző imádság ez, amelyben ő már előre hálát ad a szabadulásért, előre dicsőíti az Istent, megköszöni neki, hogy ő a szabadító Isten, és hát benne van ebben az imádságban a beismerés, nyomorúságának a beismerése, és a szabadító Istennel való igazi találkozás. És Isten meg is hallgatja ezt az imádságot, és ugye kiveti Jónást a hal a partra. Nos, azután itt ebben a fejezetben találkozunk a következő másik imádsággal, tulajdonképpen a negyedik fejezet egy könyörgéssel kezdődik, ez pedig egy durcás, sértődött, haragos, felháborodott imádság. Ahelyett, hogy örülne annak, hogy Isten őt tudta használni eszközként, és ilyen hatalmas ébredést ajándékozott Ninivében, ehelyett Jónás vérig van sértve. Babics így idézi. És azért felette megharagú vék és monda, mikor ide kijövék, ugye kimegy Jónás a város szélére, és onnan figyeli, hogy mi fog történni, azóta napról napra egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve, bánva, hány nap van hátra még? S én számról számra közlém pontosan, s most szégyenben hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár, és hazudott az Isten, ezt akarta. Föl van háborodva Jónás, annyira, hogy meg akar halni. Annyira haragszik, hogy azért könyörög Istenhez, vegye el tőle az életét. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb meghalnom, hogy sem élnem, írja Babics. Kétszer is kimondja imádságában Jónás ezt a mondatot, jobb lenne meghalni, mint élni. Először akkor könyörög így, amikor látja, hogy Isten megkegyelmezett a városnak, másodszor pedig, amikor elszárad az a bizonyos tök, és gyötri, kínozza őt a hőség, mind a kétszer így könyörög. Vedd már el tőlem az életemet, meg akarok inkább halni. Mondhatnánk azt, hogy ez egy rossz imádság, idézőjelbe téve, mert rossz imádság, nincsen Isten, minden imádságot, minden őszinte kiáltást egyformán meghallgat, de a rossz benne az, hogy sértődés, csalódás, harag indítja Jónást erre az imádságra. Rosszul imádkozik, Isten azonban jól érti, és jól hallgatja meg, és nem teljesíti ezt a kérést, nem veszi el Jónástól az életét, hanem ehelyett majd, ahogy látjuk, végtelen nagy szeretettel, türelemmel tanítgatja, próbálja meggyőzni őt. Szinte Isten saját magát akarja igazolni Jónás előtt, annyira megalázkodik. Nem hallgatja meg ezt a kérést Isten, hogy vedd el az én életemet, hanem valami egész mást tesz Jónással. Mindenféle módon megpróbálja rádöbbenteni őt arra, hogy őt is szereti az Isten. Végtelen szeretettel, türelemmel magyaráz neki, tanítja őt. És használ a lecke, majd a legvégén látjuk, hogy Jónás elhallgat, először is hallgat, mikor Isten kérdezi őt, hogy méltán haragszol. Jónás, mint egy durcás kisgyerek, nem válaszol erre, fogja magát, kivonul a városból. Aztán másodszor, mikor kérdezi Isten, megint hallgat, de az már nem a haragnak és a dacnak a hallgatása, nem a durcáskodás, hanem inkább azt fejezi ki, győztél, Uram, legyőztél. Egyszerűen nem tud már mit mondani Isten szavára. Az utolsó szó az Istené. Jónás elhallgat, mert nincs többé szava. Győzött az irgalom, Istennek az irgalma, legyőzte Ninive gonoszságát, és legyőzte az engedetlen makacs próféta gondolatait is. Nos, gondolhatunk itt egy kicsit arra, hogyha Isten minden imádságunkat úgy hallgatná meg, ahogyan azt mi kérjük. Ha minden kérésünket, amit imádságban eléviszünk, úgy teljesíteni, ahogy azt mi szeretnénk, ahogy azt mi gondoljuk, hát nem lenne jó. Erre tanít Jónás példája, és biztos volt már olyan, hogy hálát adtunk a meg nem hallgatott imádságainkért, illetve Isten minden imádságot meghallgat, csak a nem teljesített kéréseinkért, mert utána rádöbbentünk arra, hogy nem lett volna mégsem jó, hogy Isten nálunk sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk. És áldott legyen az Isten, aki a mi imádságainkat is így hallgatja, mint Jónásét, hogy nem azt adja mindig, és nem úgy adja, ahogyan és amit mi kérünk, várunk, hanem úgy, ahogy azt az ő édesatyai szeretete diktálja, ahogyan nekünk arra szükségünk van. Tegnap már idéztem Túróci püspöknek az ige hirdetéséből néhány dolgot, most hadd idézzem őt megint. Arról beszél, hogy ez a részlet itt Jónás könyvének 4. fejezetében nagyobb talány, mint a nagy halnak a históriája. Ninive kicsúszik a sátán hálójából, ezért a sátán dühében Jónás ellen támad. Amikor a sátán elveszti hatalmát az emberen, azzal akarja kárpótolni magát, hogy kísértésekkel teszi keserűvé az életét. És ezután arról beszél ez az ige hirdetés, hogy a kezdő keresztényeket, a frissen megtért keresztényeket Isten még nem engedi kísérteni. Nekik nem kell még annyi kísértéssel küzdeniük. De akik már hosszabb ideje járják a hit útját, és már erősebbek a hitben, azokat megengedi Isten, hogy kísértésen essenek át, hogy megkísértse őket a gonosz, mert a kísértés hozzátartozik a növekedéshez. És erre van szüksége minden keresztjénnek. Nos, ezt a Jónást is megkísérti a sátán, és ebben van egy nagyon fontos nekünk szóló üzenet. Próbáljuk ezt jól a szívünkbe vésni, hogy az Isten mellett való döntés, az nem szól egyszer mindenkorra. Nem lehet egyszer mindenkorra elintézni azzal, hogy én az Isten mellett döntöttem. Ennek inkább naponként meg kell történnie. Igaz, hogy a Jónás a halban megtanulta az engedelmességet, döntött Isten mellett, ugye elmondja ezt a gyönyörű imádságot, gondolhatnánk, hogy minden rendben van. De eljön ez a nap, amikor nem dönt megint az Isten mellett, amikor eltávolodik tőle, és akkor megindul a veszedelem. A sátán felbosszantotta őt. És egy ilyen bagatell dolog, mint egy növénynek az elszáradása, ezt váltja ki belőle, hogy hát inkább már meg is halhatnék, jobb lenne nekem meghalni. Annyira kihozza őt a sodrából, hogy meg akar halni, pedig mi történt? Hát elszáradt egy növény. És hol van ez ahhoz, amikor ő a hal gyomrába ott vergődött? De mégis, mivel nem döntött aznap az Isten mellett, egy ilyen apró kis dolog kihozta őt a sodrából. Ha nem döntünk minden nap Isten mellett, ha nem vagyunk minden nap vele, akkor előfordulhat velünk is, hogy jelentéktelen, apró, kicsi dolgok felbosszantanak minket, kihoznak a sodrunkból. De hát mi az, ami ennyire kihozta Jónást a sodrából, ami ennyire fölbosszantotta őt? Luther így válaszol erre a kérdésre. Nagy csoda az, hogy Jónást a zsidók nem üldözték, vagy gyilkolták meg azért, hogy Ninivében a pogányoknak prédikált, s Ninivét Isten városának nevezte. Mert a zsidók számára elhordozhatatlan az a gondolat, hogy egy nép Isten népévé legyen Mózes törvénye nélkül. Mi ez más, mint rettentő sérelem a törvényen és szégyen Izrael népe számára? Később is sokszor találkozunk ezzel a gondolattal, hogy Istenhez csak a zsidóságon keresztül vezet az út. Tehát Jónásban ez a fajta fajgátlás dolgozhatott, és ez lehetett a legfőbb oka annak, talán más is volt, ugye, amit hallottunk az előbbi idézetben, hogy úgy érzi, hogy ő szégyenben maradt, folt esett az ő prófétai becsületén, hiszen nem történt meg, amit ő prófétált, de hát főképpen ez a kérdés is ott volt, a faji kérdés. Nos, nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy Isten milyen türelemmel tanítgatja Jónást, milyen türelmes az Isten vele. És megint elmondhatjuk, hogy igen, hát Jónás most elbukott, a sátán elbuktatta őt a kísértésben, azonban az Isten végtelenül türelmes. Azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön. A régi Jónást, a menekülő Jónást a hal gyomrában, a veszedelemmel tanítgatja. Aztán a Ninivét, a nagyvárost az igével hódítja meg. És ezt az új Jónást, ezt az újjászületett embert, aki már kijutott a hal gyomrából, őt pedig a szeretetével szólítgatja. Visszaeső. Mondhatnánk, Jónás egy visszaeső. Először menekül, most másodszor is menekülni akar a halálba. Tulajdonképpen ez is egy menekülés lenne. Visszaeső Jónás, de Isten tanítgatja őt most a szeretetével. Még csak rendre sem utasítja. Nem mondja azt neki, hogy mars vissza Ninivébe, neked ott dolgod van, hát ott a sok megtért ember, kellene őket kicsit lelki gondozni, pásztorolni. Nem. Hagyja Jónást, hanem elkezd hozzá szeretettel beszélni. És talán ez a legnagyobb csoda, hogy még mindig, még mindezek ellenére sem mond le az Isten Jónásról. Figyeljük csak meg, hogy Isten milyen türelmes, hogyan próbálkozik, hogy a prófétát meggyőzze. Hát először is nagy csoda az, hogy elkezd egyáltalán tárgyalni Jónással. Elkezd vele beszélgetni, próbálja tanítgatni őt. Tényleg szinte megalázkodik előtte, hogy saját magát igazolja. Beszél hozzá végtelen szeretettel. Aztán megajándékozza őt egy árnyékot adó tökkel. Jónás persze örül neki, eszébe se jut, hogy ezt ő Istentől kapta, hogy pont ott az ő feje fölött nőtt ki ez a növény, örül neki, de nem segít abban, hogy ő Istenhez közelebb kerüljön, csak az ajándéknak örül. Aztán utána, amikor ez sem használ, akkor megpróbál Isten egy nehézséget bocsátani Jónás, hogy visszafordítsa őt magához, ugye elszárad egy éjszaka ez a ricinus bokor. Mennyire visszafogja Isten itt magát, mennyire visszafogja az ő haragját, ami jogos lenne. De minden hiába, Jónás az, aki haragszik, aki tovább is dacol. És akkor Isten egyenesen megmondja neki, ő szereti az embert. Szereti és meg akarja menteni. Szereti Jónást, szereti Ninivét, szeret minden embert, aki csak ott él. Sőt, még az állatokat is szereti, még az állatok is fontosak az Istennek. Egyértelműen próbálja ezt megértetni Jónással. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én menj, ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És sok ott az állat is. Ez annyit jelent, Isten ezt mondja, én szeretem az embert minden bűne, nyomorúsága ellenére. Nem akarom én a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Hiszen én teremtettem, én neveltem, én fáradtam érte, én gondoztam, én törődtem vele. Hát hogy ne szánnám? Azt akarom, hogy éljen, nem akarom, hogy a város elpusztuljon. És végül gondoljunk arra, hogy Isten a mi bűneink miatt is jogosan haragszik, azonban minket is meg akar menteni, meg akar békéltetni magával. Minden ember. Tudjuk jól, érezzük, ha őszinték vagyunk, hogy a bűneink miatt csak haragot, ítéletet, kárhozatot érdemlünk. Elveszett, elkárhozott ember vagyok, mondja Luther. De Isten végtelenül, felfoghatatlanul irgalmas. Nagyobb az irgalma, mint a haragja. Ugye, ha jól belegondolunk, ez a nagy csoda, hogy én még itt vagyok, hogy mi még itt vagyunk. Hogy engem még nem pusztított el az Isten, hogy velem ilyen kegyelmes, sőt, még szolgálatba is akar állítani. Ugye érezzük már, hogy mennyire méltatlanok vagyunk mi erre, hogy milyen megrendítő az Isten szeretete Jónáshoz is, meg hozzánk is. És ugye észrevettük már, hogyan tanítgat minket is az Isten, végtelen nagy türelemmel, végtelen nagy szeretettel, hányszor elmondja, hányszor próbálja megértetni velünk embereken, eseményeken, körülményeken, igéken keresztül, hányszor próbálja megértetni velünk az ő gondolatát, akaratát, szeretetét, milyen türelemmel tanítgat bennünket is az Isten, milyen türelmes, adjunk hálát neki ezért. És így elérkezünk tulajdonképpen a csúcsponthoz, amit a másik ige hordoz magában, ami ki van jelölve erre az estére. Korintusi levél második Korintusi levél 5. fejezetéből egy verssel többet olvasok. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Jézus Krisztusban Isten megbékélt a világgal, tehát nincs többé akadálya annak, hogy Isten és ember között megszülessen a békesség. Jónás története Jézusban folytatódik. Jézus saját halálának és feltámadásának mintáját látta Jónás sorsában. A halálon keresztül visz az út az életbe. Jónás számára, Jézus számára, és a mi számunkra is. Ahogyan elküldte Isten Jónás Ninivébe, úgy küldte el az ő fiát ebbe a világba. Nem azért, hogy elítélje, hanem azért, hogy feltartóztassa az Isten haragját a saját élete árán is. És a halál elnyelte Jézust, látszólag legyőzte őt a halál, de 3 nap múlva kénytelen volt kiadni, mert feltámasztotta őt Isten a mi megigazolásunkra. Ugye 2-szer ismétli itt az apostol, Isten megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által. És a következő versben, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Előbb minket, utána meg a világot, írja az apostol. És most hadd hivatkozzak megint Túróci püspöknek az ige hirdetésére. Ez Isten csodálatos nagy szeretete. Ezért állít oda Jónás jele minket Jézus keresztje alá. És ott a kereszt alatt mondja meg nekünk az ember szívéért tusakodó Isten. Ember, te nyomorult Jónás, mondd, mit csináljak még, hogy elhidd azt, mennyire szeretlek téged. Ennél többet tenni nem tudok. Minden bűnödet magamra vettem. Én mentem a pokolba helyetted, hogy legyen helyed a mennyországban. Mindent eltűrtem, és mindent elszenvedtem. A kereszten szívemet tártam fel előtted. A vérem ömlött rá a te bűnös szívedre. Én ennél többet tenni nem tudok. Igen, ezt jelenti, hogy Isten megbékéltette a világot, megbékéltetett minket is önmagával. Áll a békekötés pecsétje a Golgotán, a kereszt, Jézusnak a keresztje. És az apostol nem áll meg itt, hanem folytatja azzal, hogy ez ránk van bízva. Ez a mi szolgálatunk, a mi feladatunk is a békéltetés igéjét meghirdetni. Gyengék és alkalmatlanok vagyunk erre. Azonban, s megint itt ez a szó, azonban mégis küldetést adott nekünk az Isten. Micsoda nagy ajándék, micsoda nagy megtiszteltetés, micsoda nagy bizalom az Isten részéről, hogy ránk bízza ezt a hatalmas dolgot, a békéltetés szolgálatát. Lehet, hogy mi menekülnénk, de mégis ránk bízza. Ezt is 2-szer ismétli itt az apostol. Nekünk adta a békéltetés szolgálatát, ránk bízta a békéltetés igéjét. És milyen jó, hogy nekünk már nem azt kell hirdetni, még 40 nap és elpusztul ez a világ. Mi már azt hirdethetjük, az Isten megkönnyörült ezen a világon, és nem akarja, hogy elpusztuljon. Az Isten Krisztus által megbékélt ezzel a világgal, és minden ember számára kivétel nélkül nyitva áll az út. El van készítve a lehetőség, a menekülés útja. Isten azt akarja, hogy minden ember megmeneküljön. Küldetésünk van tehát. De van 2 akadály, sok akadály van, de 2 fő akadálya van annak, hogy miért nem tudjuk, vagy nem akarjuk, vagy nem tudjuk, nem teljesítjük sokszor ezt a küldetést. Az egyik nagy akadály az alkalmatlanságunk tudata. Mert érezzük, mert tudjuk, mert gondolunk rá sokszor, hogy nem vagyok én erre alkalmas. Biztos tudnánk másokat felsorolni, akikről úgy gondoljuk, ők sokkal alkalmasabbak. Ők sokkal jobban el tudnák mondani. Ők sokkal nagyobb adományt kaptak ahhoz, hogy akár mondjuk kívülállóknak beszéljenek az Isten szeretetéről. Nem vagyok én igazán alkalmas arra, hogy végezzem ezt a szolgálatot. De ilyenkor jusson mindig eszünkbe, hogy nem volt alkalmatlanabb, engedetlenebb szolgálja Istennek, mint éppen Jónás. De Isten azt küldi, akit ő akar, oda, ahova ő akarja. Azzal bíz meg minket, amivel ő akarja. És a legfontosabb, akit ő küld, azt ő alkalmassá is teszi. Minden alkalmatlanságunk, saját gyengeségünk ellenére ő úgy küld, hogy egyben alkalmassá is tesz. Tehát nem mondhatjuk ezt, nem mentség ez, hogy én nem vagyok erre alkalmas. Persze, hogy nem egyedül, magamban, a saját erőmmel, de az Isten majd alkalmassá tesz rá. Csak induljak, csak menjek, csak kezdjem el. A másik nagy akadály pedig a világnak, a körülöttünk levő világnak a közömbössége, vagy éppen ellenséges hozzáállása. Nagy akadály ez is. Olyan reménytelennek, olyan kilátástalannak tűnik, olyan kicsik vagyunk mi ebben a hatalmas világban, és azzal a hatalmas nagy ellenállással szemben. Abban a rettenetes ellenszélben olyan kicsik, olyan gyöngék vagyunk, annyira lehetetlennek, kilátástalannak tűnik az, hogy mi a hitünkről beszéljünk, hogy mi valamit továbbadjunk az Isten üzenetéből. Megint csak gondoljunk Jónás történetére és Ninive városára, a minket körülvevő mai hitetlen, istentelen, embertelen világ nem rosszabb, mint az a város Ninive volt. És mégis, mi volt az eredmény? Micsoda hatalmas, nagy változást, megtérést, bűnbánatot adott Isten Ninivének. Bámulatos, az egész városra kiterjedő megtérés. Hogy lehetséges ez? Tegyük fel még a kérdést. Egyetlen magyarázat van, hogy ez hogy történhetett meg. Az ige. Az ige ereje és hatalma. Ne felejtsük el, hogy Isten nem csak küld, hanem ő biztosítja is a küldetés megvalósulását, mégpedig az ige erejével, az ige hatalmával. Nem mi végezzük azt a szolgálatot, hanem Isten igéje végzi. Az ige, Isten hatalma visz végbe mindent. Luther így mondja, ő Isten igéjének csak a szekere, csak a járműve, csak hordja, és csak továbbadja azt, amit Istentől kapott. Hittestvérünk egyszer így fogalmazott, én csak egy locsolócső vagyok, olyan, mint egy locsolócső, csak át kell folyni, át kell áramlani, áradni rajtam keresztül az Isten üzenetének, ajándékának. És ebben a bizonyosságban kell megerősödnünk, mondhatjuk így, erre a bizonyosságra kell megtérnünk, hogy mindig lássuk, mindig tudjuk, higgyük, hogy ne emberekre nézzünk, ne emberekre számítsunk, hanem az ige ellenállhatatlan erejére. Az egyetlen igazi hatalom az Isten szava, az Isten igéje, és az viszi, ő viszi végbe azt, hogy a küldetés beteljesedjen. Ahol az ige fölhangzik tisztán, igazán, ott ébredés támad. Vagyis az emberek először is találkoznak önmagukkal leplezetlenül. Egyszerre csak rádöbbennek arra, hogy mennyire elveszettek, menthetetlennek, megismerik a bűneiket, a gonoszságukat, mindazt, amit elkövettek, ami a szívük mélyén van, amit rejtegettek, az ige mind ezt napvilágra hozza. És rádöbben az ember, hogy nincs mentség, hogy önmagunkban semmi esélyünk. Úgy, ahogy Luther megfogalmazta, Isten előtt semmi vagyok, Isten előtt nincs semmi. Megtörik, összetörik az ember a bűnei súlya alatt, és akkor, akkor szólal meg az evangélium. A szabadulás jó híre, az örömhír, ember, Isten a Krisztusért megbékélt veled, bocsánatot készített számodra, van remény, téged is meg akar menteni. Ezt élték át a ninivebeliek, és ezt kínálja nekünk is Isten. Próbáljuk meg összefoglalni talán az egész könyvnek, vagy akár ennek a két napnak az üzenetét. Az első, ami végigvonul az egész könyvön, az Isten hatalmas, cselekvő Isten. Ébrezget bennünket, ha kell viharral, ha kell szenvedéssel, fájdalommal, ha kell szelíd szóval, az igével, de nem szűnik meg küzdeni, értünk, küzdeni azért, hogy visszavezethessen magához minket. A második fontos üzenet, a kegyelmi idő egyszer csak lejár. Nem tudjuk mikor, nem halogathatjuk a megtérést. És a harmadik, Isten ügyét nem kell félteni. Ő véghez viszi mindazt, amit ő eltervezett. És az ige ereje előtt nincs semmi akadály, számára nincs lehetetlen. Végül egy kicsit térjünk vissza még az itt elhelyezett képekhez, talán nézegettük az elmúlt napban ezeket. Valamilyen módon ezek a képek mind a húsvét üzenetét akarják bennünk megerősíteni, elmélyíteni. Ugye Jónás próféta jele, amiről Jézus azt mondta, hogy nem adatik más jel, mint Jónás próféta jele, azt a misztériumot, azt a titkot fejezi ki, hogy Jézus a halálon át jutott el az életbe. Ez az ő útja. És ez a mi útunk is, a halálon át az életbe. Az óember halála és az új ember születése, ez is benne van ebben a képben. Meghalunk és feltámadunk, változunk, növekszünk. Énünket halálba kell adnunk, abban a hitben, hogy Isten újat teremt, újjá formál minket. Feladjuk talán a jelenlegi életünket abban a bizonyosságban, hogy még ha sötétségbe, ha mélységbe, ha szakadékba zuhanunk, vagy lépünk is, ott is a kegyelmes Istennel fogunk találkozni. Ezt jelenti, hogy Jónás mintájára mi is a passió misztériumát éljük át. Említettem, hogy 5 téma köré csoportosulnak ezek a képek. Beszéltünk az elsőről, ugye sír vagy anyamés, az a hal. Anyamés, ahol az új élet megszületik, formálódik, ezt várja Jónás is a türelemmel. Aztán szó volt a második kapcsán a megtérésről, a változás szükségéről, és most folytassuk itt a harmadik, az öröm. És olyan jó, hogy húsvét öröméről énekeltünk az elején, húsvét tele van örömmel. És annak a oxfordi kápolnának az üveg ablaka, amit szintén itt látunk a képek között, megjelenik Jónás, és tele van örömmel, és tele van hálával. Megmenekült a félelmetes fogaktól, ugye mondtuk, hogy van amelyik ábrázolásban olyan rettenetes, gonosz, félelmetes a hal, más ábrázolásokban pedig olyan békés, mint ugye a Sagal képeken, ahol Jónás olyan békésen társalogva, mint egy a hallal úszik és várja a változást. De a lényeg az, hogy akit valaha is keresztül, akit valaha is átjárt már, aki valaha is keresztül ment nagy fájdalmon, félelmen, sötétségen, a sejti, hogy mit érez az a Jónás, aki a megszabadulást éli át. Aztán ott van valamelyik képen Michelangelónak a Jónása, a Sixtusi kápolnán, ennek az az érdekessége, hogy itt a Jónás alak az olyan ámulattal nézi azt a látomást, ami megjelenik előtte, a mellette, vagy illetve pontosabban fölötte levő képen, a Teremtő Isten éppen a sötétséget választja el a világosságtól. Megjelenik a hal is, a hal ezen az ábrázoláson egész kicsi, Jónás rajta csücsül, kényelmesen ott ül a halon, és a teremtés csodáját látja, miközben ő maga is átmegy, átesik ezen a dolgon, a teremtés csodáján, az újjászületésen, megtapasztalja az új kezdetet, és egészen kicsinek érzi magát Isten nagy hatalma és dicsősége előtt. Aztán ott van a következő kép, ami hát az előbb ott szembe, azon az oszlopon, nagyon érdekes, egy 20. századi ábrázolás, és ez is a címe, hogy Jónás, mint Jézus. Azt látjuk, hogy ez az alak, aki Jézus, de egyben Jónás is, szinte kiugrik, kirepül, kilő a halnak a szájából, valami végtelen nagy örömmel, a húsvéti örömnek a megtestesítője. Mind azoknak az örömét fejezi ki, akik megtapasztalták már azt az Istent, aki a sötétségből a világosságba visz át bennünket, aki a jelenlétével ajándékoz meg végtelen nagy örömmel minket. Aztán a negyedik téma, ugye az újjászületés, az ismétlődő újjászületés, meghalás és feltámadás. Ugye, ami a hívő ember életében gyakran megtörténik. Luther szerint minden áldott nap meg kell, hogy történjen. Az az Isten, aki Jézust kihozta a sírból, nekünk is újra meg újra új kezdetet ajándékoz. Az élet változó eseményei, körülményei, szükségletei között mindig új életet teremt számunkra is az Isten. Ezt egy márványból készített sorozat ábrázolja ott azon az oszlopon, ami egy 3. századi ábrázolás, kicsit emlékeztet a görög szobrászatnak az alkotásaira. A lényeg az, hogy három mozzanat van a három szobron. Az első, Jónás megadja magát a halálnak, mint egy belecsusszanott a halnak a szájába. A második a feltámadás, ahogy kijön a halnak a szájából. És a harmadik békésen, nyugodtan pihen az árnyékot adó hatalmas tök alatt. Ez a három szobor a halálnak, a feltámadásnak és az örök életnek a jelképe. És végül az utolsó, az ötödik, amit azon a képen látunk, a misszió, a küldetés, aki átélte ezt az örömöt, húsvétnak az örömét, az új életre születés örömét, az megtelik energiával, lendülettel, vágyal, hogy amit kapott, azt adja is tovább. Ez egy üvegablak, amin Jónást úgy látjuk, hogy szinte mosolyogva, hatalmas lendülettel lép ki egy óriási nagy szájból, a halnak a szájából, és indul el, hogy teljesítse a küldetését. Ez Hollandiában van, egy Szent János nevű templomnak az üvegablaka. Szinte mosolyogva indul, hogy azt a szeretetet szolgálja, amit ő megtapasztalt, ami sokkal mélyebb és hatalmasabb annál, mint amit valaha is el tudott volna képzelni. Újja egy szalagra mutat, latin betűk, latin szavak vannak ráírva, az első szavai annak a mondatnak, amit Jézus így mondott, nagyobb van itt Jónásnál. És hátul látszanak a városnak a körvonalai, ahová megy és viszi a jó hírt. Jónás könyve nincs befejezve, nekünk kell befejezni azzal, amit mi megélünk, mind abból az üzenetből, amit Isten nekünk ezen keresztül ajándékozott, akár ebben a néhány napban is. A folytatás, a történet folytatása Jézus, Jézusnak a szabadító műve, utána pedig mi magunk, akik átélhetjük azt a csodát, ami a prófétával is történt, és amit Jézus mindnyájunk számára elkészített, az új életnek a csodáját. Legyen áldott Isten, aki minket is ilyen végtelen türelemmel, szeretettel tanítgat, hordozott ezekben a napokban is, és indít majd az utunkra azzal, hogy teljesítsük küldetésünket. Mi, akik megtapasztaltuk a tőle kapott békességet, induljunk, és menjünk, és adjuk azt tovább. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, sokkal nagyobb, hatalmasabb, végtelenebb a te szereteted, mint azt mi el tudnánk képzelni, fel tudnánk fogni. De mégis köszönjük neked, hogy olyan sok jelet kapunk ebből, hogy hordozza a te szereteted végtelen türelemmel a mi életünket. Köszönjük, hogy minket is tanítgatsz, hogy vezetsz, hogy figyelmeztetsz, hogy újra meg újra elmondod nekünk szereteted jó hírét. Köszönjük, hogy nem engedsz elmenekülni a feladat a küldetés elől. Köszönjük, hogy kapunk mindig második, sokadik, újabb lehetőséget arra, hogy tegyük, amit tőlünk vársz, amit kérsz. Dicsőítünk téged mindazért, ami itt ezen a héten történt, és történik még holnap is. Köszönjük, hogy van szavad, üzeneted mindnyájunkhoz, és hálát adunk mindazért, amit ebből megértettünk, és amit magunkkal vihetünk. Tied legyen ezért a dicsőség mind örökké. A te nevedben, tanításod szerint imádkozunk még így is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr. Töltse be lábaidat táncos kedvel és karjaidat erővel. Töltse el szívedet gyöngétséggel és szemedet nevetéssel. Töltse meg füledet muzsikával és orrodat jó illatokkal. Újongás fakadjon ajkadon és öröm a lelkedben. Így áldjon meg, és őrizzen meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
Nagyon szépen köszönjük a szolgálatodat, mind a két napot, és azt hiszem, hogy mindnyájan úgy éltük ezt át, mind a négy napra gondolva most már, hogy ha mérték volna közben a vérnyomásunkat, vagy az agy jeleinket, vagy valamilyen formában a reakcióinkat, akkor az nagyon érdekes és izgalmas lett volna. Én hadd kérdezzem meg, és Erzsigétől is megkérdezem, hogy de mindjártól, de először kérdezzük meg tőlük, jó? Azt kérjük, hogy akinek szimpatikus Jónás, az emelje fel a jobb kezét. Akinek nem szimpatikus, az emelje fel a bal kezét. Az a helyzet, hogy azt hiszem így voltunk. Te hogy vagy vele?
Ugyanígy.
Na, az Úristennek elég sok baja volt ezzel az emberrel, de melyik profétával nem? Jeremiásról is tudjuk, hogy ott azért voltak küszködések. És az Úr Jézusnak is voltak ilyen problémák. Nem értitek még? Hát hogy lehettek ilyen értetlenek, mondja ugye a tanítványokra. Nyugodjunk meg, van velünk is elég baja az Úrnak. Tehát aki... Aztán a másik érdekes gondolat, hogy mi lett volna, hogyha Jónásnak a prédikációjára Nem volt ez olyan nagyon-nagyon, legalábbis amit leírtak, olyan nagyon-nagyon vonzó prédikáció. Tényleg az Úristennek az ereje munkálkodott ott, mert ő csak a ítéletet hirdette. Na most mi lett volna, hogyha az ítélet bekövetkezik? Mi lett volna? Örült volna Jónás? Lehet, hogy őt is eltalálta volna valamiféle. Igen. Na most gondoljuk csak meg, látjuk a televízióban azokat a képeket. Ugye esetleg számunkra nem annyira kedves népek itt vagy ott vagy amott, csak hogy tegyük fel, hogy van egy jó nagy pusztítás, és elpusztulnak. Itt tudom, hogy nem szeretjük az X nációt, és ott egy óriási katasztrófa van. Hát normális vagy ember az, aki ilyenkor nem indul szánalomra? Ugye, tehát azért szerintem, ha Jónás látta volna a pusztulást, még akkor is, hogyha az ellenségei, tényleg az ellenségeihez kellett menni, ugye? A harmadik és utolsó, ami rengeteg gondolatot ébresztettél, és azt hiszem, hogy még sokan fogunk ezen otthon gondolkodni, hogy egyszer valaki azt mondta, hogy az egyháznak két baja van. Az egyik, hogyha nagyon nem mozgat meg senkit az ige, tehát üresek a templomok, manapság inkább efelé tendálunk. A másik baj az, hogy akkor érzi problémának, hogyha túlságosan eredményes az ige hirdetés, és megvan a nagy felfutása ugye, a gyülekezeti életnek, akkor jönnek megint csak a problémák. Miért? Azért, mert ott vagyunk Jónásként, ott vagyunk Ninivejiként, emberként, és így tovább. Tehát ott a világnak, megint csak Erzsike is mondja, hogy az egyetlen problémája csak az ember. És hogy az Isten ezt bánja meg, hogy ez a megbánni, az azt hiszem, hogy inkább az a bánkódás, ugye? Tehát Isten szereti az embert, mert ha megbánni, akkor azt mondja, hogy csodálva, hát akkor nem akar, posztuljon, nem akartam meg, nem kéne megteremteni, hanem hogy bánkódik az Isten felettünk, igen. No, nagyon szépen köszönöm. Jól elment az idő, jól ment el az idő, és ez nem baj. Ha úgy gondoljuk, hogy van még kérdésünk, rengeteg kérdést hozott ez előtt, akkor Erzsikével lehet majd még beszélni. Mi viszont, meg egymással is.
Én azt kérdezem, hogy létezik-e Ninive?
Ninive, kiásták a romjait, létezik, igen. Létezett és létezik, igen. És lehet olvasni, hogy világirodalomban, nem tudom, hogy te olvastál-e ilyet, hogy Asszíriában, tehát ott volt egyfajta ilyen hát reformkorszak, amikor megindultak ők is az egyisten hit felé. Egyiptomban is volt ilyen, ugye, Echnaton fáraó idején, és gondoljuk csak meg, hogy gyakorlatilag az ókorban egyetlen egy egyisten hívő népről tudunk, ez a zsidó nép. És ez a zsidó nép kapcsolatba kerül az egyiptomiakkal, és ott egy fáraó megpróbálja bevezetni a napkultuszt, ugye az atomkultuszt, tehát csak a napot imádjuk, ne imádjuk sokféle más, az egyisten hitet. Ugyanígy Asszíriában is volt ennek valami nyoma, tehát ott is volt egy ilyen. És azért gondoljuk meg, hogy azon a területen azért érdekes módon a nagy mohamedán, meg arab, meg egyéb tengerben mégiscsak élő keresztény gyülekezetek vannak, voltak, hát mostan a üldözések miatt azért ezek megcsapantak. Tehát ezek valós történeti lenyomatot is hagytak, tehát Ninive, mint város természetesen létezett. Kedves Erzsike, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és boldog mindenki, aki az Urat féli és az ő útjain jár, kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól megy sorodra. Jónásnak ez egy problémája volt, hogy nem tudott örülni a keze munkájának, pontosabban, hogy a Isten kezeként lehetett jelen egy nagyszerű dologban. Mi viszont úgy érezzük és látjuk, hogy nem csak örömöt és evangéliumot hirdesz, hanem ezzel te is élsz, ugye?
Igen.
Úgy legyen tovább is. Ehhez meg már csak egy nagyon kis kevés kis áldást tudunk adni. A föld termése, Isten adta termések.
Nagyon kedves. Köszönöm szépen.
Igen. Enikő majd jön a hirdetésekkel, de előtte énekeljük az esti énekünket, ami együtt egy kicsit már ugye záró esti alkalmunk, ugye lásd urunk, egy nap, egy hét, egy tábor újra elmúlt, de azért valami mégis folytatódik tovább, az ima nem hallgat el, remélem, hogy a mi ajkunkon sem.